Ről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Jó reggelt kívánok ma, 2024. augusztus 28-án, szerdán. Az éjszakás technikus Fehér József, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mielőtt műsorismertetésünkre rátérnék, a napkelte, illetve napnyugta időpontjait. Ami Egert illeti, a mai napon 28-án 5 óra 51 perckor kell fel a nap, és lenyugodni 19 óra 27-kor fog. S most műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt és tartalmas rádiózást kívánok!
A nap imája.
Áldott légy, Urunk, hogy úgy szerettél bennünket, hogy életed is értünk adtad. Te csak a bűnöket, csak a bűneinket gyűlölöd, de a bűnöst szereted, és megmenteni és megújítani akarod, ezért szereztél bűnbocsánatot kereszteddel. Áldott légy, hogy ezáltal a veled való kapcsolatunk rendeződhet, és gyermekeidé lehetünk. Áldott légy, hogy ma is szeretetet töltöd lelked által gyermekeid szívébe, hogy a mi tökéletlen és önző szeretetünket igazabbá tedd, és forrása légy szeretet gyakorlásunknak. Hála neked, hogy te nem fordulsz el tőlünk, és nem felejtesz el bennünket. Tudod, hol és hogyan, miben és miként vagyunk benne. Olvasol a szemünkből, érted lényünket, fogadod sóhajainkat. Felénk fordulásod életünk fordulatának záloga. Áldó szavad, átok törő ige. Arcod tükrében a másik ember is szebb és szeretnivalóbb lesz. Rád bízzuk magunkat és szeretteinket, aki úgy akarsz áldani, hogy hozzám fordulsz, és a tőled jövő szeretettel ajándékozol meg, teljes békességgel ajándékozol meg, és így mi is szeretetet csatornái, békességszerzők és áldásosztók lehetünk életünk minden területén. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, mondta Ternyák Csaba a Bazilikában, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktiáját tartották meg. Az egriesek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy ki más taníthatná meg nekünk azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, aki maga is ezen parancs alapján élt. Ő szerette tanítványait, szerette az embereket, mindenek előtt azonban Isten szeretetéről adott nekünk példát, tette hozzá, és azt is mondta, megvalósult most a templom és az iskola szövetsége. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a teljes programot, az előadásokat és a díjak átadását is a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol így minden pillanat visszanézhető. Az Egri Főegyházmegye veniszanktéját a felújítást követően 5 év elteltével tartották ismét a bazilikában. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a Katolikus Karitász, az első csomagokat hétfőn adták át a szervezet budapesti központjában. Hécsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos akció szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Eddig több mint 2000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Spányi Antal, a szervezet püspök elnöke arról beszélt, sok családnak nem egyszerű feladat beszerezni az iskolai felszerelést, ezért szeretnének segítséget nyújtani nekik, hiszen a Katolikus Karitász küldetése, hogy ott segítsen, ahol szükség van rá. Magyarország erkölcsi talapzatát a kereszténység jelenti, a következetesen megtartott krisztusi tanítás. Ezt hangoztatta a köztársasági elnök ünnepi beszédében Pannonhalmán, a Szent Márton tiszteletére épült pannonhalmi szerzetes templom középkori újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően. Sólyog Tamás hozzátette, nincs ország és nincs társadalom, amely erkölcsi alap és rend nélkül működni tudna. Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök, William Judák nyitrai megyés püspök és Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát vezette, az 1224-es felszentelést végző püspökök mai utódai. Egyúttal bemutatták a Magyar Nemzeti Bank pannonhalmi bencés főapátság megnevezésű bronzpatinázott színes fém emlékérmét. Jövő szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián, a meghívók már ki is mentek a találkozóra. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és a főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. Az MNB monetáris tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki kamat kondíciókat, az alapkamat 6,75% maradt. A stabilitás orientált megközelítéssel összhangban a kamat csökkentések átmeneti szüneteltetése mellett döntöttek, között a jegybankkal elnöke. Virág Barnabás hozzátette, a következő időszakban ugyanakkor tér nyílhat a kamatkondíciók további óvatos mérséklésére. Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224.598-an voltak állás nélkül, az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma a 8. hónapban, ismertette Comba Sándor. Befejezték a helyreállítást a keleti pályaudvarra bevezető vágányokon, közölte a MÁV Inform. Nincs tehát már korlátozás a vasúti közlekedésben. A keleti pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű Kolozsvárról érkező Intercity vonat 5 személy kocsija. Senki nem sérült meg, de a baleset a vasúti közlekedésben jelentős fennakadásokat okozott. Paféri Zoltán, a vasútársaság vezérigazgatója elmondta, a baleset okát a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szervezete egyaránt vizsgálja. Lázár János köszönetet mondott a több mint 100 vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. A közlekedési miniszter továbbá megköszönt az utasok törelmét, megértését és közreműködésüket, illetve méltatta azokat a médiatermékeket is, amelyek gyors és korrekt tájékoztatást adtak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyolfelhőkkel, de napközben csapadék nélkül. Sokfelé lesz élénk a szél. A reggeli órákban 18-19 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Fonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa a katolikus törvényhozóknak. A háborútól megfáradt világunknak reményre van szüksége a békéhez. Pápai üzenet a cserkész vezetőknek. Törekedjetek a hátrányos helyzetűek szolgálatára a testvéri közösségben. Szent IV. Lajos Türingia tartománygrófja, Árpád házi Szent Erzsébet férje. Interjú Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával. Ferenc pápa a katolikus törvényhozóknak. A háborútól megfáradt világunknak reményre van szüksége a békéhez. Ferenc pápa szombaton arra buzdította a katolikus törvényhozókat, hogy legyenek a remény tanúságtevői, különösen a fiatalabb nemzedékek számára, a világot beárnyékoló háború sötétsége közepette. A katolikusok arra hivatottak, hogy találjanak bölcsességet és erőt ahhoz, hogy a felhőkön túlra lássanak, és a hitből fakadó reménnyel ösztönözzenek másokat, különösen a fiatalokat, egy jobb holnapért való munkára. A pápa beszédet mondott a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 15. római éves találkozójának résztvevőihez. A Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata egy 2010-ben alapított párton kívüli egyesület, amely egy növekvő nemzetközi hálózat kiépítésével összeköti és támogatja a közhivatalokban elkötelezett keresztény vezetőket politikai hovatartozásuktól függetlenül. Küldetése, hogy spirituális és hittani képzést, valamint globális hálózatépítési lehetőségeket kínáljon számukra, annak érdekében, hogy erényes és hatékony vezetést tudjanak gyakorolni, amely elkötelezett minden emberi lény méltósága mellett. Az idei találkozó témája a háborús világ, állandó válságok és konfliktusok, mit jelent ez számunkra?
La presente situazione de terza guerra mondiale combattuta a pezzi, ma c'è la terza guerra mondiale. Sembra permanente e inarrestabile.
Ferenc pápa beszédében megjegyezte, hogy ez a téma különösen időszerű annak tükrében, amelyet ismét úgy határozott meg, mint a részletekben vívott harmadik világháború, amely tartósnak és megállíthatatlannak tűnik, és komolyan veszélyezteti azokat a türelmes erőfeszítéseket, amelyeket a nemzetközi közösség tesz, mindenekelőtt a többoldalú diplomácia révén, az együttműködés ösztönzése érdekében. A pápa a három megfontolást ajánlott fel a tanácskozás résztvevőinek a válságra adott lehetséges válaszok átgondolásához, amelyeket meg kell osztani minden jó akaratú férfival és nővel, különösen azokkal, akiket a testvériség, az igazságosság és a béke evangéliumi üzenete ösztönöz. Először is kiemelte, hogy a háborúról való lemondás elengedhetetlen eszköze a konfliktusok megoldásának és az igazságszolgáltatás megteremtésének. Megjegyezte, hogy ez ma még sürgetőbb tekintettel a kortárs hadviselés radikálisan eltérő természetére. Ez annak köszönhető, hogy a modern fegyverek példátlan pusztító képességgel bírnak, amelyben a katonai és polgári célpontok közötti különbségtétel egyre inkább elhal. Lelkiismeretünket hassák meg a halál és a pusztítás szemünk előtt zajló mindennapos jelenetei, kérte a pápa. Meg kell hallanunk a szegények kiáltását, hogy meglássuk a gonosz szakadékát a háború szívében, és hogy minden lehetséges eszközzel elhatározzuk, hogy a békét választjuk. A feladás nem azt jelenti, hogy egyik ország megadja magát a másiknak. A megadás maga a háborúnak szól, ami valójában egy vereség.
Il bisogno di perseveranza e pazienza.
A második pont, amelyet Ferenc pápa kiemelt, a kitartás és türelem volt a béke útjának keresésében, tárgyalásokon, közvetítésen és egyeztetéseken keresztül. Ezt megkönnyíti a nemzetközi együttműködés struktúráiba vetett megújult bizalom, amelyek viszont reformra és megújulásra szorulnak annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a jelenlegi körülményekhez. Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani a nemzetközi humanitárius jogot, és egyre szilárdabb jogi alapokat kell biztosítani számára. Ez azt is jelenti, hogy a föld javainak egyre igazságosabb elosztásáért kell munkálkodni, hogy leküzdjük a botrányos egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat, amelyek világszerte hosszú távú konfliktusokat szítanak. Ferenc pápa rámutatott, hogy bár a konfliktusok sok területen elkerülhetetlenek lehetnek, mivel az emberi természet részét képezik, gyümölcsöző módon megoldhatók a párbeszéd szellemében, valamint a mások és azok indítékai iránti érzékenységgel, valamint a közös elkötelezettséggel az igazságosság iránt a közjó keresésében.
Dal conflitto non si può essere da solo.
Egyedül nem tudunk kikerülni a konfliktusból, csak másokkal együtt kerülhetünk ki belőle, nyomatékosította Ferenc pápa beszédében a katolikus törvényhozóknak. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy újra kell éleszteni a remény szellemét, amely a béke szolgálatában együttműködési struktúrák kialakításához vezetett a II. Világháború nyomán. Ezért arra buzdította a katolikus törvényhozókat, hogy legyenek a remény és az idealizmus modelljei, amelyek ellentmondanak a pesszimizmus és a cinizmus üzeneteinek, amelyeknek ma különösen a fiatalok vannak kitéve, hogy jobb jövőt építhessenek. A közjó iránti elkötelezettségetek, amelyet a Krisztus ígéreteibe vetett bizalom támogat, szolgáljon példaként fiataljaink számára, zárta szavait a pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának küldöttségéhez intézett beszédében. Pápai üzenet a cserkészvezetőknek. Törekedjetek a hátrányos helyzetűek szolgálatára a testvéri közösségben. Az olasz cserkészvezetők és cserkészek katolikus szövetségek közösségvezetőinek útja elnevezésű találkozó résztvevőihez intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozta a gyermekek, a serdülők és a fiatalok iránti nevelési elkötelezettség fontosságát, akiket bölcsen kell irányítani és szeretettel támogatni. Kiemelte a minőségi képzés szükségességét, hozzátéve a pedagógusok elsősorban az életükön keresztül tanítanak, sokkal inkább, mint szavakkal. Az olasz katolikus cserkészvezetők és cserkészek szövetsége legyen a keresztény élet iskolája, a testvéri szeretetközösség lehetősége, a mások, különösen a leghátrányosabb helyzetűek és rászorulók szolgálatának iskolája, szögezte le a pápa. Közel 18 ezeren vesznek részt az olasz katolikus cserkészvezetők és cserkészek szövetsége közösségi vezetői útjának rendezvényén, amelyet az észak-olaszországi Veronában szerveztek meg, és amely vasárnap ért véget. Ne bénítsanak meg benneteket a nehézségek, hanem mindig haladjatok előre, keresve azt a tervet, amellyel Isten rendelkezik mindannyiótok számára, buzdított a pápa. Arra ösztönözte a cserkészvezetőket, hogy merítsenek új lelkesedést a Jézusba, a tanítóba és a barátba vetett hitből, hogy örömmel folytassák az egyházon belüli emberi és lelki utat, tanúskodva az evangéliumról a társadalomban. Az üzenetben a pápa hangsúlyozta a minőségi képzés szükségességét, valamint a meghallgatásra és a mások iránti együttérzésre való hajlamot, mivel ez az a terület, ahol az evangelizáció gyökeret ereszt és meghozza gyümölcsét. Arra bátorította őket, hogy fejlesszék ki a meghallgatás képességét és a párbeszéd művészetét, mondván, hogy ez az ima életből fakad, ahol az ember párbeszédbe lép az Úrral, az ő jelenlétében marad, hogy megtudja tőle a szeretet művészetét, amely odaajándékozza önmagát, hogy az élet fokozatosan harmóniába kerüljön a mester szívével. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus tudta, mikor kell jelen lenni vagy távol maradni, mikor van a korrigálás vagy a dicséret, az elkísérés vagy az elküldés ideje, és hogy hagyja az apostolokat szembenézni a missziós kihívásokkal. Ezeknek a képzési beavatkozásoknak köszönhetően a tanítványok fokozatosan úgy alakították életüket, hogy az az Úréhoz hasonlítson. A pápa azzal zárta üzenetét, hogy hangsúlyozta, a pedagógusok elsősorban az életükkel tanítanak, sokkal inkább, mint a szavaikkal. Rámutatott, hogy az állandó emberi és lelki fejlődésük alapvető a fiatalabb nemzedékek hatékony szolgálatához. Szent IV. Lajos Türingia tartománygrófja, Árpád-házi Szent Erzsébet férje. Interjú Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával. Rádiónk egyik célkitűzése kevésbé közismert szentek, hitvallók és vallásunk más kiválóságai életútjának, példaadásának megismertetése. E program keretében ma Szent IV. Lajos türingiai tartománygróf életével és családi körülményeivel foglalkozunk. Szent Lajos családi kapcsolatai közül kiemelkedik, hogy az egyik legismertebb magyar szent Árpád-házi Szent Erzsébet férje volt. Berzevici Klára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatója, és Pályi Gyula, a Modenai Egyetem professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagja, történelmi kutatásai keretében Lajos tartománygróf életével és családi hátterével is foglalkoztak. Megkértük Berzevici Klárát, hogy adjon egy rövid összefoglalót e kiváló férfi életútjáról és rokoni kapcsolatairól. Szeretettel köszöntöm Klára a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is. A Ludovinger dinasztiából származó IV. Lajos tartománygróf, ugye németül Landgraf, türingiai uralkodója, mint első Hermann gróf fia örökösödés útján került igen fiatalon, összesen 17 évesen a fejedelmi székbe, annak minden tekintélyével és súlyos kötelezettségeivel együtt. 10 éves szolgálatot adott neki a gondviselés, és elmondhatjuk, hogy ebben a történelmileg rövid időben kiválóan megállta a helyét. Csak néhány példa annak férfi tevékenységéből. Uralma kezdetén a mainzi érsek, a német-római birodalom egyik legmagasabb egyház fejedelme területi vitákat kezdeményezett vele szemben, amik odáig fajultak, hogy Lajost a kiközösítéssel akarták sújtani, de vitákat remek diplomáciai érzékkel elsimította. Külpolitikájának gerince a Stauf, illetve Hohenstauf császári dinasztiához való igazodás volt, talán azért is, mert apai nagyanyja egy családból származott. A császári házzal való együttműködés meghozta politikájának egyik legfontosabb gyümölcsét, Türingia területi terjeszkedését részben a Meissen-i Ölgrófság, részben Lausitz irányában, második Frigyes császár intenzív támogatásával. Lajos tartománygróf 1221-ben vette feleségül Árpád-házi Erzsébet magyar hercegnőt, második András királyunk leányát, aki 4 éves kora óta a türingiai udvarban, főleg Eisenachban élt, előbb, mint Lajos bátyjának menyasszonya, utóbb ennek halála után, mint Lajos menyasszonya, majd felesége. Minden fennmaradt információ arra mutat, hogy a házaspár kitűnő személyes kapcsolatban volt egymással. Ennek gyakorlati következménye az is lett, hogy Lajos uralkodói hatalma eszközeivel lelkesen támogatta feleségének jótékonysági munkáját, valamint, hogy rövid 6 éves házas életük alatt 3 gyermekük született. Lajos korai halálát sajnos éppen a Hohenstaufokkal való jó viszony okozta. Csatlakozott a második Frigyes császár által kezdeményezett 5. keresztes hadjárathoz, és csapataival útban a Szentföld felé még behajózás előtt a puliai Otrantóban hirtelen megbetegedett, és 1227. szeptember 11-én meghalt. Halála évfordulóját a hagyomány egyébként mint Lajos emléknapját tartja számon. Lajos tartománygrófot nem sokkal halála után a nép szentként kezdte tisztelni, és ez a mai napra kissé ugyan elhalványodott, de a történelmi irodalomban gyakran ma is Szent Lajosként említik, bár hivatalos szenté avatására eddig nem került sor.
Köszönjük a tömör összefoglalást! Tudomásunk szerint IV. Lajos családi hátterével is foglalkoznak. Milyen érdekesebb kapcsolatokra bukkantak kutatásuk során?
IV. Lajos családi kapcsolatai közül elsősorban édesapja, ugye első Hermann őseivel foglalkoztunk. Egy tavaly megjelent tanulmányunkban kimutattuk, hogy első Hermann tartománygróf ősei között 35 vonalon lehet kimutatni a nagy tiszteletben álló Karolin dinasztiához való kapcsolatot. IV. Lajos édesanyja Wittelsbach Sophie, aki Wittelsbach első Otto bajor herceg és Stephanie von Lotz lánya, így Lotz grófjai révén Árpádházi Erzsébet rokona is volt, mivel Stephanie von Lotz Zsófia magyar királyné első Géza feleségének unokahúga volt. A Wittelsbachok családfája pedig a legrégebbi bajor hercegi dinasztiák felé folytatódik. Lajos és Erzsébet három gyermeke közül egy fiú volt, aki második Hermann néven lépett az apja örökébe, de gyermekeiről nem tudunk. Két lányuk közül egyik, Gertrud, apáca lett, és mint a hesseni Altenburg kolostorának apátnője szolgálta az urat, míg másik lányuk, Sophie, akinek idén márciusban ünnepeltük a születésének 800. évfordulóját, Brabanti második Heinrich herceg felesége volt. E házaspár fia első Heinrich néven Hessen uralkodó hercege lett, és benne a különböző hesseni dinasztiák, mint a Hessen-Kasseli választó fejedelmet, a kurfürst, a Hessen-Homburgi tartománygrófok Landgraf, valamint a Hessen-Darmstadti nagyhercegek, grószhercog, ősapjukat tisztelik. E főrangú családok férfiágon napjainkig virulnak, rengeteg, kb. 30 mellékággal, és még több leányági leszármazottal. Az adásidő keretei nem engedik meg a különböző ágak akárcsak vázlatos felsorolását is, ezért kiválasztottunk a leszármazottak közül három személyt, akik a hesseni dinasztiák közvetlen utódai, annak a bemutatására, hogy milyen sokrétű rokonságról van itt szó.
Nagy érdeklődéssel hallgatjuk.
Az első ilyen leszármazott Piasz-Szeveni Margit, sziléziai lengyel hercegnő volt, aki a 15-16. Század fordulója körül élt, és Hunyadi Mátyás király bizalmas hívének, a Buzát-Hahót nemzetségből származó alsó-lindvai Bánfi Miklósnak a felesége volt. E házaspárnak három gyermeke volt, egy fiú, János, aki Magyarország nádoraként töltött be kiemelkedő közéleti szerepet, és két lány, akik közül Katalin, Batthyány Ferenc Horváth Bán felesége lett, és Margit, aki Bajnai Bóth János Horváth Slavon bánnal kötött házasságot. Mindhármuknak bőségesen vannak leszármazottai, ma is élő magyar családokban. Egy másik említésre érdemes utód, Hessen-Rheinfels Wanfried Charlotte Amália, 1679 és 1722 között élt, és ő 16 éves korában ment hozzá II. Rákóczi Ferenchez, a későbbi fejedelemhez. Ő volt a rákócziak fejedelmi ága utolsó két férfi tagjának az édesanyja. Elég keserű lehetett az élete, a nagy politika már kiskorukban elszakította tőle gyermekeit, később a szabadsághoz pedig a férjét, és lényegében számüzetésben halt meg Párizsban. A harmadik leszármazott pedig közeli kortársunk, Battenberg Mondbatten Fülöp herceg, II. Erzsébet angol királynő férje, aki a közelmúltban halt meg 99 évesen, és a jelenlegi uralkodó III. Károly angol király édesapja volt. Fülöp herceg édesanyja a hesseni hercegek egyik mellékágából származott, de az ő édesanyja a Hessen-Darmstadti nagyhercegi főágból való volt. E kapcsolat révén a jelenlegi angol király nem csak rédei szépanyja köti Magyarországhoz, hanem a kettős hesseni rokonság révén magyarországi Szent Erzsébetnek is leszármazottja, és persze összeállításunk főszemélye Szent IV. Lajos türingiai tartománygrófé is.
Köszönjük szépen ezt az érdekfeszítő összeállítást.
Én pedig szerzőtársam nevében is köszönöm az alkalmat és a tisztelt hallgatóság figyelmét.
Berzevici Klárával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával készített interjúnkat hallották. a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, mondta Ternyák Csaba a Bazilikában, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktiát tartották meg. Az egri érsek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy ki más taníthatná meg nekünk azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, aki maga is ezen parancs alapján élt. Ő szerette tanítványait, szerette az embereket, mindenek előtt azonban Isten szeretetéről adott nekünk példát, tette hozzá, és azt is mondta, megvalósult most a templom és az iskola szövetsége. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a teljes programot, az előadásokat és a díjak átadását is a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol így minden pillanat visszanézhető. Az Egri Főegyházmegye veniszanktéját a felújítást követően 5 év elteltével tartották ismét a bazilikában. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a Katolikus Karitász, az első csomagokat hétfőn adták át a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos akció szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Eddig több mint 2000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Spányi Antal, a szervezet püspök elnöke arról beszélt, sok családnak nem egyszerű feladat beszerezni az iskolai felszerelést, ezért szeretnének segítséget nyújtani nekik, hiszen a Katolikus Karitász küldetése, hogy ott segítsen, ahol szükség van rá. Magyarország erkölcsi talapzatát a kereszténység jelenti, a következetesen megtartott krisztusi tanítás. Ezt hangoztatta a köztársasági elnök ünnepi beszédében Pannonhalmán, a Szent Márton tiszteletére épült pannonhalmi szerzetes templom középkori újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően. Sólyog Tamás hozzátette, nincs ország és nincs társadalom, amely erkölcsi alap és rend nélkül működni tudna. Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök, William Judák nyitrai megyés püspök és Hortobágyi Téth Cyril pannonhalmi főapát vezette, az 1224-es felszentelést végző püspökök mai utódai. Egyúttal bemutatták a Magyar Nemzeti Bank pannonhalmi bencés főapátság megnevezésű bronzpatinázott színes fém emlékérmét. Jövő szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián, a meghívók már ki is mentek a találkozóra. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és a főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. Az MNB monetáris tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki kamatkondíciókat, az alapkamat 6,75% maradt. A stabilitás orientált megközelítéssel összhangban a kamatcsökkentések átmeneti szüneteltetése mellett döntöttek, között a jegybank alelnöke. Virág Barnabás hozzátette, a következő időszakban ugyanakkor tér nyílhat a kamatkondíciók további óvatos mérséklésére. Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224.598-an voltak állás nélkül, az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma a 8. hónapban, ismertette Comba Sándor. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyol felhőkkel, de napközben csapadék nélkül, sokfelé lesz élénk a szél. A reggeli órákban 18-19 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották. Ooh, yeah. Ooh,
az irő tűzgolyóként szállt. Biztosan tudtam azt, hogy ő szeret, mert mindig ébren várt. Az a perc, az a szó, az az apró báj, ami elmúlt, már nem fájt. Az a kincs, az a tincs, az a fénylő szem, látod, engem vár. Hajnalban még a nap is más, és meg fájna a szakítás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. Hajnalban még a nap is más, cinkos oldal a kacsintás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. Ágyad jó meleg agy helyett, az óra megkerdül, de jár. Repüljünk egyet még a föld felett, az égben nekünk áll a bár. Az a szó, ami jó, az az apró jel, az ébredésre az felel. Az a fény, az a tény, az az édes csók, mindent elterel. Hajnalban még a nap is más, és megfájna a szakítás. Minden édes fénye csak arra vár, téged megtalál. Hajnalban még a nap is más, még a cinkos oldal a kacsintás. Minden édes fénye csak arra vár, téged megtalál. Tested oly forró hív, vágyam őrült harcod vív. És a nap ébred nem pihen, bár éget a tűz. Hajnalban még a nap is más, még a nap is meg más, fájna a szakítás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. Hajnalban még a nap is más, még a cinkos oldal a kacsintás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. Hajnalban még a nap is más, még a nézd meg fájna a szakítás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. Hajnalban még a nap is más, még a cingos oldal a kacsintás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, augusztus 28-án Ágoston napja van. Az Ágoston latin eredetű név, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja. Jelentése magasztos fenkölt. El ne felejtsék ma, ha rokonaik és ismerőseik körében akad, aki az Ágoston nevet viseli, a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig.
This is a man who needs a woman. I'm not afraid to say what I feel. I'll never be unfaithful. I've been wrong and left. I'm
Kalendárium.
És most alapozzuk fel augusztus 28-án évforduló naptárunkat. A mai napon ért véget 1949-ben Budapesten a második világifjúsági találkozó, röviden a VIT. A Szocialista Világrendszer Ifjúsági Szervezete a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség kezdeményezésére 1947-ben Prágában rendezték meg a világifjúságának első fesztiválját. Ezután 49. augusztus 14 és 28 között Budapesten tartották a második világifjúsági találkozót, amelyen 82 ország, több mint 10 000 fiatalja vett részt. A fesztivál 2 hétig tartott sport és kulturális rendezvényekkel, konferenciákkal. Az eddigi utolsó, vagyis 19. vitet 2017-ben Szocsiban rendezték. És néhány születésnapos. Az első Tihi Gyula, aki 1879-ben a mai napon született, Rimaszombaton. Ő a magyar grafika egyik kiemelkedő jelentőségű mestere. Gépészmérnöknek készült, de már az első fél év után egészségügyi okokból félbehagyta tanulmányait. A budapesti mintarajziskolában, majd Münchenben és Nagybányán tanult. Velencében és Dalmáciában járt tanulmányutakon. Ezután több gimnáziumban is tanított. A szimbolizmus témáit dekoratívan megfogalmazó rajzai, akvarelljei, lénómetszetei, részkarcai és temperaképei hamar sikert arattak. Rendszeresen kiállított Budapesten, illusztrált albuma jelent meg. Élénken érdeklődött a fizika és a csillagászat, valamint korának technikai eredményei iránt. 1914-től a képzőművészet fokozatosan háttérbe szorult az életében, és elsősorban írt. A Mars rabjai című tudományos fantasztikus regényén, illetve Önéletrajzi szótár című memoárján dolgozott. És szintén a mai napon született Romanyán 1909-ben Zákonyi Ferenc, balatonkutató. Családja 1911-ben költözött Siófokra, ahol apja kántortanítói állást kapott. Jogi és államtudományi végzettségre tett szert. A jeles balatonkutató számos monográfia és tanulmányszerzője, Siófok egykori főjegyzője volt, akinek javaslatára egyesítették Siófokot Balatonújhellyel, és csatolták vissza Somogy megyéhez. Ezzel teremtették meg gyakorlatilag a várossá fejlődés lehetőségét. Ő adta ki 46-ban az első idegenforgalmi prospektust cseh, lengyel, magyar és német nyelven, ezzel is utat nyitva a nyugati turizmusnak. Ő hozta létre Siófokon az ország első idegenforgalmi hivatalát. Mint jegyzőt hamis vádakkal nem sokára eltávolították hivatalából. 51-ben költözött Balatonfüredre és nyugdíjazásáig a Veszprém megyei idegenforgalmi hivatal vezetője volt. Feltárta és feltérképezte a Bakony turista útjait, újjászervezte a fizető vendégszolgálatot, életre keltette a lovasiskolákat és kempingvilágtalálkozót hozott létre. Az ő szorgalmazására elevenítették föl a nagyvázsonyi lovasjátékokat és a füredi annabálokat. Zákonyi Ferenc mintegy 50 úti kalauzt írt és szerkesztett. És szintén a mai napon született, de 1929-ben és Budapesten Kertész István, magyar származású karmester. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult többek között Kodály Zoltánnál. Ezután Győröt, majd a Budapesti Operaházban vezényelt. 56-ban elhagyta az országot és az NSZK-ban telepedett le. Több helyen vezényelt, vagy éppen igazgatott. 60-ban mutatkozott be a Liverpooli filharmonikusokkal és a londoni szimfonikusokkal. 70-ben, 72-ben is hazalátogatott, és itthon koncertezett. Ő vitte először lemezre Nyugat-Európában a Hári Jánost és a Kékszakálú Herceg várát. Tel Aviv közelében, egy szívroham következtében 1973-ban a tengerbe fulladt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
ha síró gyereket látok, fáj, ha kér, hisz nem mondhatom. Fényes nap jön, fényes nap vár,
bennünk él egy új világ, itt vagyunk.